Szerbantal. Utas és holdvilág.
Halló, Erzsi? Itt Zoltán beszél.
Ó, Zoltán.
Hogy vagy, Erzsi? Minden rendben van?
Igen, Zoltán.
Itt vagyok Párizsban, tudod, a bárajai Kender és Lendel volt mindenféle komplikáció. Ki kellett jönnöm. Rengeteg szaladgálni valóm van, 3 napja, majd lejárom a lábamat. Úgy unom már ezt a várost.
Igen, Zoltán.
És gondoltam, ha már itt vagyok is ma, hogy már van egy kis időm lélegzetet venni, megérdeklődöm, hogy vagy.
Igen. Nagyon kedves tőled.
Jól vagy?
Jól.
Halló? Nem láthatnálak?
Minek?
Mi az, hogy minek? Miért ne láthatnálak, ha már itt vagyok Párizsban, hát nem?
De, igaz.
Feljöhetek hozzád?
Igen, Zolt. Nem, ne gyere fel. Találkozunk valahol.
Kitűnő. Tudok itt egy nagyon kedves uzsonna helyet. Tudod, hol van a Smith? Az angol könyvesbolt a Rue Rivoli.
Igen, sejtem.
Na hát annak az emeletén van egy angol teaház. A könyvesboltból kell felmenni. Gyere oda, ott várlak.
Jó.
Zoltán számára nem okozott gondot, hogy üzleti ügyeit úgy alakítsa, hogy mihamarább meglátogathassa Erzsit Párizsban. Ő a hozzá nem értőkkel és a kívülállókkal ellentétben nem vette komolyan a gazdasági és pénzügyi dolgokat. Tudta, hogy ezen a pályán is csak úgy van, mint más pályán. A tehetségtelenek sokszor sokkal jobban boldogulnak, mint a tehetségesek, a hozzá nem értők sokszor jobban beválnak, mint a hozzáértők, és hogy egy csomó álpénzember ül a legfőbb helyeken és irányítja a világgazdaságot. Mi alatt az igaziak, a Schwarzerban vagy a Markóban elmélkednek. A küzdelem itt is egy legendás és alaptalan fikcióért folyik, mint a tudományban, ahol a nem létező és nem is kívánatos igazságot keresik. Itt meg azt a vagyont, aminek már méreteinél fogva sincs semmi értelme. Ennek a kedvéért veszítik el azt a vagyont, aminek értelme van.
Ez itt Erzsi. Lényegében nem változott. Kicsi azért meg van törve. A hangjában van valami egészen enyhe fátyolozottság, ami összeszorítja a szívemet. Szegénykém. Vajon van elég pénze? Lehet, hogy meton kell járni a szegénynek. Azok az ember nyáj. Úgy látszik, még nem heverte ki. Bár talán nincs is egyedül. Párizsban nehéz egy nőnek egyedül maradnia, és Erzsi olyan mutatós. Istenem. Mihály már megszoktam. Meg az a Mihály nem számít. Mihály nem ember. Még az is lehet, hogy egyszer valamiképp kiderül, hogy nem is... Jó. Jó, esetleg iszony volt. Házas életet éltek, de mégsem tartóztatni, hogy összeült férfi és nő. Azt Mihályról nem lehet elképzelni. De itt Párizsban... Az ismeretlen férfi... Nem lehet kiírni. Istenem! Én itt Bodrogi Péter sógornőjéről beszélek. És közben a legjobban szeretnék meghalni.
Igen, ez Zoltán. Mennyi mindent tud mindenkiről? Olyan otthon van vele az ember. Mihály nem tudott senkiről sem. Képtelen volt megjegyezni, meg ki a sógora vagy a barátnője. Nem értem, miért féltem, és miért lettem izgatott, amikor felhívott, hiszen tudhattam jól, hiszen Zoltán nem kerül el olyan helyzetbe, hogy egy picit is tragikus legyen. A sorsa úgy hozná, hogy vértanú halál kell halnia, halni. Bizonyára még egy viccet vagy pletykát mondan a mágián, hogy elvegye a helyzet gyermsélét. Pedig biztosan szenvedett. Őszebb is, mint volt. De ugyanakkor el is kente valahogy a szenvedését, ahogy ez. És időnként nyilván kitűnően érezte magát. Nem lehet sajnálni.
Na, és veled mi van?
Velem? Mi legyen? Hisz valószínűleg mindent tudsz, hogy miért jöttem Párizsba.
Igen. A történetet nagy vonásaiban ismerem, de nem tudom, miért történt így minden, ahogy történt. Nem mondanád el?
Nem, Zoltán. Ne haragudj. Nem tudom elgondolni, miért beszélnék neked arról, ami velem is Mihállyal történt. Mihállynak sem mondtam semmit te róla. Ez csak természetes.
Mégis. Annyit talán elmondhatsz, hogy mik a szándékaid.
Egyelőre semmiféle szándékom nincsen. Itt maradok Párizsban.
Jól érzed itt magad?
Elég jól.
Beadtad már a vállókeresetet?
Nem.
Miért?
Zoltán, te milyen sokat kérdezel? Nem adtam be, mert még nincs itt az ideje.
Hát azt hiszed, hogy még... Nem haragudj, hogy még visszajön hozzád.
Nem tudom. Lehet. Nem is tudom, hogy szeretném-e, ha visszajönne. Talán nem is állnék vele szóba, hiszen nem illünk össze. De Mihály nem olyan, mint más ember. Előbb tudni szeretném, hogy mik a szándékai. Mit tudom én? Lehet, hogy egy szép nap felébred és szétnéz, hogy hol vagyok. És kétségbe se veszi észre, hogy ott felejtett a vonaton. És tűvé tesz érte Magyarországot.
Gondolod?
Igazad van. Nem gondolom.
Az én időm még nem jött el. Még mindig szereti azt a marhát. Szerencsére Mihály idővel mindent el fog rontani. Mit hallottál Mihályról?
Semmit. Csak sejtem, hogy Olaszországban van. Van itt egy jó barátja, akit én is ismerek. Bizonyos Szepet neki nevezető. Azt mondja, hogy már nyomon jár, és nem sokára rá fog jönni, hogy hol van, és mit csinál Mihály.
Miből fog rájönni?
Nem tudom. Szepet neki nagyon különös ember.
Igazán?
Igazán. Nagyon különös ember. A legkülönösebb, akit valaha láttam. Azután van itt egy perzsa is.
Melyik a kettő közül? Mind a kette?
Istenem.
Legyünk volna meghalni.
Hát szervusz, Zoltán, én megyek. Tulajdonképpen igazán nagyon jól esett, hogy láttalak. És élj nyugodtan. És ne gondolj rám.
Mihály entelektül elép, ezért ismél a pénzre. Miközben minden másba kételkedik. A várajai kenderésre. Istenem, a Mihály és társai tudnak, még a lírai kövizen is komolyabb dolog. Erzsé. Miért? Vajon miért? Miért ő az egyetlen kívánatos nyilatkozat? Mikor például a magyar után egyáltalán nem is kívánta. A többiek közt voltak sokkal jobb nők, például a Gizi. A Máriáról nem is beszélve. Ha megláttam őket, már elégettem. És őket voltak sokkal fiatalabbak, igen? Erzsé már nincs egészen. Miért? Érzem, mégis itt is most, ide hiszel is milyen szenvedélyes néz nélkül. Megfizetném a fél vagyonomat, hogy lefeküdjék velem.
Ki az?
Pataki igazgató urat keresem. Egy nagyon fontos, ránézve nagyon fontos ügyben.
Kihez van szerencsén?
Szepetneki János vagyok.
Tessék, nézd körül. Itt a halotti szarkofágok fedelén a saját szemeddel láthatod, hogy az öreg halott etruszkok milyen vígan éltek. Ettek, ittak és ölelgették a feleségüket, hirdetve az etruszk filozófiát, amit ugyan le sosem írtak, mert az etruszkok olyan bölcsek voltak, hogy kulturális életük folyamán irodalmat egyáltalán nem fejlesztettek ki. Ellenben a szobrok arcáról félreérthetetlenül le lehet olvasni. Csak a pillanat számít, és a szép pillanat sosem múlik el. Itt van. Foly egy vinom pipa fó, krá karefó. Ma bort iszom, holnap nem lesz, nem lesz.
És ez a szoborcsoport, ez mi?
Ez a halál. Vagy inkább a meghalás, mert az nem ugyanaz. Ezek a nők, akik az álmatok férfiakat vezetik, és ezek a szatírok, akik az álmatok nőket, haláldémonok. De figyelj, a nőket férfi démonok csalják vagy ragadják el, a férfiakat pedig női démonok. Az etruszkok nagyon jól tudták, hogy a meghalás erotikus aktus.
Ezt hogy érted, hogy erotikus aktus?
Mindent úgy értek, ahogy mondom. Nem vagyok szimbolista költő. Meghalni erotikus aktus. Vagy ha úgy akarod, nemi élvezet. Mindig azt hittem, hogy a görögök rettenetesen féltek a haláltól. A homéroszi görögöt például, ha jól emlékszem, a túlvilág nem igen vigasztalta. Hát még az etruszkokat, akik a pillanatnak éltek, ők még jobban rettekedtek a haláltól. Ez mindig az. Ezek a népek valószínűleg még sokkal jobban féltek a haláltól, mint mi. Halálfélelem és halál. Egészen közeli szomszédok voltak a lelkükben, és a félelem sokszor vágy volt, és a vágy sokszor félelem.
Istenem, végül is a halálvágy nem archaikus dolog, hanem örök emberi. Mindig voltak és mindig lesznek fáradtak és életuntak, akik a haláltól várják a megváltást.
Én most nem a fáradtak és betegek, nem az öngyilkos jelöltek halálvágyáról beszélek, hanem azokéról, akik életük teljességében, sőt, éppen azért, mert életük, hogy teljes, vágyódnak a halál felé, mint a legnagyobb extázis felé, mint ahogy halálos szerelemről beszélünk. Azért mondom, hogy a meghalás erotikus aktus, mert vágyódtak utána és végeredményben minden vágy erotikus, illetve azt nevezzük erotikusnak, amiben eroszisten, vagyis a vágyódás benne van. A férfi mindig valami nő után vágyódik, mondták barátaink az etruszkok. Tehát a halál, a meghalás nő a férfi számára, de férfi erőszakos szatír a nő számára. Ezt mondják ezek a szobrok. A halál egy ringyó, aki elcsábítja a legényeket. Rettenetes nagy vaginával ábrázolják, és ez a vagina valószínűleg többet is jelent. Ez a vagina többet is jelent. Onnan jöttünk, és oda megyünk, mondták ezek az emberek. Egy erotikus aktus révén, és egy nőn keresztül születünk. Egy erotikus aktus révén, és egy nőn keresztül kell meghalni. Mikor meghalunk, visszaszületünk, érted? A halálvágy a legfontosabb mítoszteremtő erők egyike. Ha jól olvassuk az Odüsszeát, hát másról sem szól az egész. Kidolgozhatnál egy részletet, hogy belejöjj a vallástudományi módszerbe. Például nagyon érdekes volna, ha írnál valamit Penelopéról, mint lélekkacsáról.
Még megfontolom. Most inkább azt mondd meg, miért csak az archaikus görögség érezte ennyire a halál jelen valóságát?
Mert eltereli az emberek figyelmét a halál realitásáról, és ellensúlyozza a halálvágyat. Ugyanakkor, amikor az élet nyers megkívánását is csökkenti. A keresztény civilizáció is ezt tette. A görögök tulajdonképpen nem voltak nagyon halálos nép, csak éppen ők mindent jobban ki tudtak fejezni, mint mások. Igazán halálosak az északi népek voltak. Amikor az északi népek beléptek a keresztény népszövetségbe, vagyis az európai civilizációba, két évszázadon keresztül nem is volt szó másról, mint a halálról. A kereszténységet az a veszedelem fenyegette, hogy a legsötétebb halálvallás lesz belőle. Valami olyasmi, mint a mexikói indiánoké volt. De azután mégis előtört eredeti mediterrán és humánus jellege. Mi történt? A halálvágyat a mediterránoknak sikerült sublimálni és racionalizálni, vagyis magyarul a halálvágyat a túlvilág utáni vágyjá hígították. Átalakították a halálszirén szörnyű szegzetőjét, a mennyei karok és rendek angyali zenéjű hívószavává. Most már nyugodtan vágyódhatott a hívő szép halál után. Nem a meghalás pogány örömei után vágyódott, hanem a mennyország civilizált és tisztes örömei után. A nyers ősi pogány halálvágy pedig száműzetésbe vonult a vallás alatti rétegekbe. A babona, a boszorkányság, a sátánosság elemei közé. Minél erősebb lesz a civilizáció, annál jobban tudat alá kerül a halál szállás. Figyeld meg, a civilizált társadalomban a halál egészében véve a tabu fogalmak közé került. Nem illik beszélni róla, a nevét körülírják, mint valami disznóságot, és a halottból a hullából megboldogult, elköltözött és néhai lesz. Megboldogult, elköltözött, néhai lesz. Mint ahogy az emésztés aktusait szoktuk körülírni. És amiről az ember nem beszél, arra nem illik gondolni sem. Ez a civilizáció védekezése a szörnyű veszedelem ellen, amely abból áll, hogy az emberben az életösztönnel szemben egy ellenkező irányú ösztön is dolgozik. Egy ösztön, amely igen ravasz, édes és erős csalogatással hív a megsemmisülés felé. Nem tudom, értesz engem. Általában szenzációsan félre szoktak érteni, ha erről beszélek.
Matvi. Ezt a témát közelebbről ismerem, mint gondol.
Te hogy nézel ki? Mi van veled? Figyelmeztetlek, ha szavaim hatása alatt öngyilkosságot követnél el, letagadom, hogy valaha is ismertelek. Amit én mondok, az mindig szigorúan teoretikus jellegű. Utálom azokat, akik a tudományos igazságokból gyakorlati következtetéseket vonnak le, és átviszik a tant az életbe. És különben is, ne élj lelki életet. Intelligens embernek nincs lelki élete. Na, jobban vagy? Majd holnap eljössz velem az Archeológia Intézet Garden Partyjára. Úgy látom, rád fér. Most menj haza, nekem még dolgom van itt. Dolgom van itt.
Szervantal, utas és holdvilág. A 9. rész hangzott el. Szereplők: Zoltán, Hajdú István. Erzsi, Ónodi Eszter. Elbeszélő, Gálfi László. Szepet neki, Csányi Sándor. Vajthely, Mucsi Zoltán. Mihály, Bodó Viktor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg Turai Tamás. A rendező munkatársa Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte Vajdai Vilmos.